Színkép.
Színkép.
Színpadkép.
Színpad.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet, a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
A Nemzeti Filharmonikusok nagyszerű hangverseny sorozatot adott, ebben az évben is, a csodálatos Brunswick kastélyban Martonvásárott. Az utolsó nyáresti hangversenyen Beethoven két misztikus műve hangzott el. A nagy 9. szimfónia D-moll misztérium mellett a nyáresti hangversenyen egy másik titokzatos mű szólalt meg, úgy, ahogy még sohasem hallottuk, a Holtvén szonáta néven ismert zongoramű, amelyet a 80-as évektől Németországban vezénylő, de az utóbbi évtizedekben Magyarországon is egyre többet fellépő dirigens Dénes István írt át zenekarra. Dénes István 1977-ben végzett a Zeneakadémián zongora, karmester és zeneszerző szakokon. A Magyar Állami Operaháznál mint korrepetítor, majd mint karmester kezdte a pályáját. 1987-től Brémában volt vezető karmester, majd 1995-től a Trieri Németország opera zeneigazgatójaként tevékenykedett. Mindvégig vezényelt Budapesti Operaházban és a Filharmónia Társaság koncertjeit is. Dénes István zeneszerző karmesterrel beszélgetek. Akkor Beethoven és Martonvásár és a Nemzeti Filharmonikusok koncertje. Erről ugye a Holtvény szonáta hangszerelése. Először akkor erről.
Itt is sok elő- vagy utóítélet, vagy pedig ismeretlen tény került még napvilágra. Ugye tudni kell arról, hogy Beethoven ezt állítólag egy lombsátor alatt improvizálhatta, ezért úgy hívták régen, hogy Lauben szonáta. És aztán Beethoven halála után ez a úgynevezett Rellstab, Ludwig Rellstab költő, ő adta neki ezt a nevet, hogy Mondschein szonáta. Ez alatt is nagyon sok mindent lehet érteni, mert a Holdfényben nagyon sok minden történhet. Tehát az nem biztos, hogy egy idillikus, egy teljesen naív világ, mert ha például Petőfi versére gondolunk, a fönséges éj mondja, hogy az égen tündökölve ballag a nagy hold, s a kis esti csillag. De a legvégén ugye az van, hogy most megy szeretője után, és most megy gyilkolni a zsivány. Tehát egy ilyen éjben nagyon sok minden történhet. És valóban ez az első tétel is ezzel a motivummal pam, papam, ez inkább gyászinduló, mint sem, hogy valami nagyon idillikus világ. Persze vannak benne madárhangok és csicsergés és szépség is. És hát nem beszélve a harmadik tételről, ami egy őrület, egy kergetőzés, egy iszonyatos dráma.
De hogy jutott az eszébe, hogy ezt hangszerelni kell, hogy a zenekarral szólaljon meg?
Ez is több oldalról indult nyilvánvalóan. Egyrészt az, hogy 2 évvel ezelőtt vezényeltem a Martonvásáron, és meg is lettett az egész környék, és láttam, hogy lényegében mindig ugyanazok a művek szerepelnek a műsoron, és akkor gondoltam, hogy hát kéne valami újat bevinni ebbe, de hát azért mégiscsak legyen azért Beethoven, tehát más szerző nem, úgy, mint hogy Bayreuth-ba se lehet más, mint Wagner, ugye, tudjuk, bár ott is van kivétel, majd mondom. És akkor ez volt az egyik indítás, a másik pedig valóban az a tény, hogy a darabot nagyon szerettem, hát ki nem szereti a Mondschein szonátát, hát ugye mégis nevezzük így, akkor tényleg mindenki ismeri, és megragadott az egész különleges harmóniavilága, és akkor elkezdtem gondolkozni, mert én komponálok más darabokat is, hogy akkor hogy lehetne ezt zenekarra átültetni, hogy egy hatásos, egy virtuóz, egy nagyon izgalmas legyen, és mégsem a szokásos, a gyönyörű Egmondnyitány és a Leonora és a Fidelia, és ami nagyon-nagyon szép minden, de hát már mindig azt játszottuk, és akkor legyen valami új a dologban. Tehát így indult az ötlet lényegében.
Milyen nehézsége volt ennek, mert azért Beethovenhez nyúlni...
Összeroppanok még mind a mai napig a történelem súlya alatt, és tényleg hát egy ilyenbe belevágtam. Egyébként már volt egy ilyen kezdeményezésem, Mozartnak van egy befejezetlen kürtversenye, az Édur kürtverseny, amit megpróbáltam befejezni. Hát én mindig azt mondom, Isten segítségével megpróbálom befejezni azért, hogy valahogy elő lehessen adni. Hát ez is egy ilyen dolog, hogy annyiféleképpen lehet valamit meghangszerelni, annyiféle interpretáció van, a zongorának a fantáziát megindító lehetőségei olyan óriásiak, hogy ezt szinte el nem lehet mondani. És hát mindjárt akkor konkrétan itten tulajdonképpen, ahogyan a darab címet tulajdonképpen Begegnung im Mondschein, tehát találkozás holdfényben adtam, miért találkozás? Ki találkozik, kivel kérdezhetnénk? Hát úgy gondoltam, hogy először is nyilván, hogy Beethoven itt a Brunswick családnál sokat vendégeskedett, és itt találkozhatott sok mindenkivel konkrétan. Ugye a Teréz, a Kál, ugye, akiknek ajánlott is darabot, és a Josephine, és itt kezdődik a dolog érdekesség, akinek konkrétan nem ajánlott semmit, de monogramban nagyon sok későbbi műben van. Tehát lehet, hogy már itt kezdődött a Josephine iránti, a halhatatlan kedves iránti szerelme, akiről aztán bebizonyít, hogy valóban ő a halhatatlan kedves, a Josephine. Annak ellenére, hogy ezt a szonátát, ezt a Giulietta Guicciardinak ajánlott. Tehát ő bele is szerelmes volt. A rossz nyelvek azt mondják, hogy Beethoven mindenki, akibe szerelmes volt, és ahol kosarat kapott, akkor ehelyett rögtön írt egy szonátát. De hát ezt mondjuk kicsit elzúzom, de hát érdekesség. Tehát az első találkozás az lehetséges, hogy ez lehetne, ez a szint, amely ugye a Brunswick család, és különösen Josephine és Beethoven között történhetett. A másik találkozás, ami már egy, a fikció irányába megy, és valóban talán egy elképzelt találkozás, Beethoven találkozása későbbi énjével. Tehát ösztönösen beleírtam azokat a későbbi témákat, amik aztán Beethoven a Pastorál szimfóniában, akár a 9. szimfóniában, sőt, még odáig merészkedtem, most titokban elmondom, hogy még a Wagnert is belevettem, mert Wagner nagyon-nagyon szorosan kötődő Beethovenhez. És ez a motivum pam, 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 meg ez, hogy tű, ennek valami döbbenetes végzőszerűsége van. Tehát itten egy kicsit az ördög megszállt, és kicsit elvittem a darabot, azért majdnem, hogy a 20. századba, és ez a harmadik pont éppen, hogy a Beethoven lehetséges találkozása a 21. századdal, ahogy annyira szétmorzsolódik, szétforgácsolódik egyfajta motívum, amely szinte már a 21. század felé mutat. Tehát ez ilyenfajta dimenziókban próbál mozogni a darab, remélem, hogy ez mind hallható is lesz, mert beszélni a zenéről az egy dolog, de hogy ez hallatszik is, ez majd a hallgatóság elnőtt, hogy mi berül ki. De hát az itt az alaptéma, a Mondschein szonáta, mint olyan, mint vázat megvan, kicsit ki van dúsítva néha. Hát nyilván, hogy egy nagy zenekar, egy kürt, egy trombita, egy hegedű, ott mindenkit el kell látni a megfelelő anyaggal. Tehát nem lehet egy az egyben a hangokat átrakni, hanem úgy kell, hogy hegedűszerű legyen, hogy trombitaszerű legyen, hogy bőgő csellószerű legyen, és a többi.
És akkor a 9. szimfónia, aminek a szövegét újrafordította, miért?
Hát ez is egy nagyon nehéz kérdés, ugye? Egyrészt ugye ezt mindig németül szokták énekelni, és aztán az interneten kerestünk is szövegeket, és elégedetlen voltam velük. Mert ugye mindjárt az elején azt mondja, hogy Freude Schöner Götterfunken Tochter aus Elysium, ugye? És ez a két alapvető gondolat már eleve hiányzott a fordításból. Aztán azt is megfigyeltem, hogy Schillernek volt egy korábbi verziója, amelyben nem azt mondja, hogy minden ember testvéré lesz, hanem azt mondja, hogy Bettler werden Fürstenbrüder, tehát a koldusokból herceg testvér lesz, ugye? És azért én ezt is külön lefordítottam, de ezt nem énekeljük. Itt a legfőbb probléma az az volt, hogy a Mode, ugye? Was der Mode, ugye? Was die Mode strenge, tehát was der Mode schwert, azt mondja a régi, tehát a divat. Hogy fordítom a Mode? Azt tudom, hogy Mode, Sitte, a divat, erkölcs, szokás, a régi korszellem. Ugye, itt Schiller is kicsit bizonytalanságba hagy minket. Egy biztos, hogy Beethoven tragédiája pontosan az lehetett, hogy az ő imádott szerelmét, a Josephine-t nem tudta elvenni feleségül. Pontosan ezért. Mert a kor, a módi, a divat, most rossz értelemben, a kor erkölcs, a korszellem nem engedte, hogy egy viszonylag alacsonyabb társadalmi szinten lévő muzsikus zenész, még hogyha a fan ott volt a neve előtt is, de hát aztán itt elszólta magát, hogy aztán ő mégsem nemes, és akkor nagyon nagy balhé volt emiatt. Tehát, hogy egy viszonylag alacsonyabb társadalmi szinten lévő muzsikus egy főnemesi család sarjával nem léphet házasságra, mert akkor a nő elveszíti jogait, úgy a gyerekei felé, meg minden. És a Beethoven nagyon morális ember volt, tehát ő tiszteletbe tartotta ezt a fajta társadalmi korlátot, és ez emiatt borzasztó sokat szenvedhetett. hogy nem kaphatta meg az imádottját, aki tényleg, aki a halhatatlan, kedves, és hogy a levelét is írja, de nem mondta ki soha a nevét. Szóval ez is micsoda önfegyelem, hogy nem árulta el, nehogy baj legyen belőle, mert aztán itt olyan botrányok lehettek volna a gyerekek miatt. Józsefinek rengeteg gyereke volt, és harcolt is a gyerekeért, tehát ez már tényleg pletyka szín, de tényleg így van. Csak itt tartunk ugye a Schiller fordításnál, és akkor aztán elhatároztam, hogy barátom segített azért benne sok mindenben, de hát a lényeget azért csak én szültem meg, és hát nem akarom az egészet felolvasni, de ami nagyon fontos szerintem, ugye, hogy azt mondja, hogy öröm Elízium leánya, Isten szép szikraképe, hadd lépjünk be tűzittasan mennyei szentélyedbe. Varázslatod összefűzi letűnt kor, mit szétzilált. Minden ember testvéré lesz, szárnyad oltalmára vár. Ez úgy érzem, hogy egy nagyon szerencsés fordításom. Aztán a másik fontos gondolat számomra az, hogy amikor azt mondja, hogy Zeit umschlungen millionen, milliókat átölelve, ez a csók a nagyvilág. Testvér, csillagsátorában kell, hogy lakjon jó atyánk. És aztán még egyitten milliók, mint térdre hultok, világ, sejted alkotód. Ezért nagyon fontos, mondja, hogy Ánesdudén Schöpfer. Sejted az alkotód. Keresd túl a csillagok közt, atyánk kell, hogy éljen ott. Tehát az a tény, hogy nem mondja egyértelműen, hogy az Isten ott van, hanem ott kell, hogy legyen. És ez micsoda óriási, a szerénység is ugyanakkor, az esendő ember, ugye, hogy valami kell legyen, ugye, ahogy az Adi mondja, itt egy nagy valaki kormányoz, nem látni őt emberi szemmel, de itt van és kormányoz. Hát valami kell legyen. És ez a fajta Isten hit, ami a Beethovenre nagyon jellemző, és ami messze túl mutat a hagyományos egyházi keretek között, egyébként Verdi is ilyen volt. Szóval Verdi se járt templomba, de sokkal többet tudtak az Istenről valószínűleg. És ez bátorít még csak azért, hadd mondjam, mert pontosan ez bátorít fel arra a mondatra, hogy azt állítsam, hogy ha Bach volt az ötödik evangélista, akkor Beethoven a hatodik. De most már nél többen nem megyünk. És pontosan Beethoven mondta Bachról, ugye, hogy nicht Bach, sondern mehr Zolter heißen. Tehát nem pataknak, tengernek kéne őt nevezni. És pontosan ez a Beethoven az, aki ilyen értelemben a bachi hagyományt követi, és Beethoven minden egyes művéből az a borzasztó nagy Isten szeretet ott van. Tehát a Fidelioban ugyanúgy, amit maximálisan félreértünk, a Krisztus az olajfák hegyén az is. És hát itt ebben is. És ezért dühített a fordítás, a régi fordítás, hogy nem vették bele az Istent. Hát nem vették bele még azt, hogy az Isten szép szikre, Götter Funken. Hát nehéz lefordítani, megismerem. Götter Funken. Hát szóval ennyit emelt a fordításról. És aztán hát maga a mű, itt négy izgalmas előadást szeretnék megemlíteni. Ugye már Wagnerről beszéltünk, ugye 1824-ben mutatták be a darabot. Ismerjük a sztorit, hogy már süket volt, és nem hallotta, és minden, és úgy kellett megfordítani a közönségnek, hogy lássa, hogy tapsolnak. Akkor 1849-ben a forradalom, tehát Magyarországon is forradalom, de Drezdai forradalom alkalmával Wagner elvezényli, akkor 1872-ben a Bayreuthi Festspielhaus alapkőletételénél akkor is elvezényli. Aztán nagyot ugrunk mostan előre, világháború, Berlin, az egész világ lángokban áll, mindenhol harc és rombolás és bombázás, és Berlin körülveszik, romhalmaz egész Európa, és egyedül Berlinben ott még küzd néhány ember a humanitásért, a szeretetért, és a zenekar még ott van Furtwängler-rel, és ők játsszák ezt a kilencediket, vagy éppen még már a háborús évek alatt, és ennek ellenére a Furtwängler, vagy ezzel együtt éppen. Tehát nyilván a Furtwängler időszakra gondolok, ami számomra a legnagyobb interpretációk közé tartozik, a 9. szimfóniát illetően, persze nyilvánvalóan. És akkor aztán, amit érdemes megemlíteni, hogy 1989, amikor leomlott a berlini fal, akkor ugye Leonard Bernstein vezényli a darabot, és akkor nem azt mondják, hogy Freude Schöner Götter Funke, hanem azt mondják, hogy Freiheit Schöner Götter Funke, tehát szabadság szép Isten szikrája, ugye? Szóval ő megváltoztatta ezt, és teljesen egyet lehet veled érteni, mert az F betű, úgyis Freiheit, Freide, Freindat, ez olyan jól lehet mondani, hogy itt egy kis különbség, ennyit megengedtetünk a világnak. Szóval a darab mindig aktuális, mindig aktuális.
Ez a Martonvásári koncert, igen. De hát Dénes István nem először vezényli a nemzeti filharmonikusokat. Hogyan alakult a karrierje? Ugye zongoraművész és karmester. Hogyan alakult ez a zenei pálya?
Csak hogy visszatérjünk, nekem Kocsi Zoltán tanárom volt, illetve hát én voltam az első növendéke neki, amikor ő, mint főiskolás, már Kadosa Pál mellett, ő is, mint tanársegéd kezdett működni, akkor én voltam az első próba tanítása, tehát akkor is már kapcsolatban voltunk, aztán elszakadt a kapcsolat, és most úgy tűnik, hogy ez mostan visszajön.
Években, igen.
Én aztán elkerültem itthonról.
De hát hogy választott hangszert?
Itthon volt a zongora, itt vagyunk, és akkor mit csináljon a gyerek, tanuljon.
De hát azért ehhez sok minden kelt. Volt valaki példakép, vagy ki volt az, aki bátorította?
Nem jellemző. Mondom, volt egy zongora itthon, és akkor aztán mit csináljon a gyerek, tanuljon zongorát aztán. Szóval szerintem teljesen normális ez a dolog. És aztán engem a versírás is érdekelt, komponálás, és ugyanúgy vezénylés is, tehát igazán nagyon sokféle irányban mozgolódok most is. Csak érdekességképpen most legutóbb, most elég sokat komponáltam egyébként. 1866-ban volt a Königréci csata, ahol az osztrák-magyar monarchiát, osztrák császár Ferenc Józsefet, Bismarck, vagy poroszok ugye megverték, vagy visszavonulásra kényszerítették. Csak azért érdekes, mert most 150 éve volt ennek az emléke, és erre komponáltam egy érdekes darabot. Ez ugye Königréc, az csehül Hradec Králové, Hradec, tehát egy H betű van előtte. És ezt úgy hívják, hogy Hradecki Mars, amit Hradecki induló, tehát nem Hradecki, hanem Hradecki. Most az érdekesség ez az, hogy bizonyított tény, hogy az osztrák csapatokat buzdítva, igenis ott játszották a Hradecki Marsot. És itt kezdődik a sorsnak a iróniája és döbbenete, hogy igenis ezzel a darabbal küldték a csapatokat a halálba. Most minden újévi koncertben erre tapsolunk, de ne felejtsük el, hogy a zene akkoriban ez ösztökélt harcra. Mindegy, hogy ez jó vagy rossz, vagy ez volt. Tehát ezek a zenei aspektusok vannak, aztán ugyanakkor ez a Gottfried Piefke nevezetű ember, Piefke, ez a hosszú nagy langaléta, aki ugyancsak katonazenész volt, az is komponált egy darabot, Königrécen más címen. Ezt is ismeri mindenki, a németeknél ez nagyon ismert, az osztrákoknál az viszont ellenség volt. Van is egy gúny szövege, parádemars, parádemars, de Leutnant, hát ein Loch im... Igen, most nem mondjuk ki, még ha nem is érti mindenki. Szóval már két zenei motívum van ottan. Aztán beleraktam egy csomó ott Csehországban ismert, olyan, mint nálunk a Boci-Boci Tarka, vagy Debrecenbe kéne menni, ismert nótár, és ebből komponáltam össze egy ilyen 10 perces kis Hradecki indulót, amely erre az alkalomra született. Tehát eléggé aktív vagyok, csak ehhez mind rettentő sok idő kell. Mindig mondom, hogy komponálásból biztos nem tudnék megélni.
De hát még az akadémiánál tartunk. Tanul zongorázni, tanul zeneszerzést.
És akkor pont visszatérve Beethovenhez, nekem volt egy, megvan még most is ifjúkori művem, Omázsa Beethoven. Tehát akkor is már kergetett ez a beethoveni dolog, és megpróbáltam összekombinálni 8-9 Beethoven témát egyidejűleg egy ilyen kaleidoszkópszerű, ilyen montásszerűen. És hát most elővettem a darabot, és azért nagyon kezdetleges dolog, de az ötlet nem tartom rossznak, és ha Isten elég erőt ad, akkor ezt talán sikerülne rendesen megírnom, ami pontosan, és itt jön be megint az izgalmas pont, elnézést, hogy megint csak visszajövök, mert témánál maradok, amit meséltem, hogy Josephine volt Beethoven igazi nagy szerelme. És a legújabb kutatások szerint most már egyre bizonyosabb, hogy 1812-ben Josephine is Prágába járt, és találkozott Beethovennel. És most kapaszkodjon meg mindenki, 1812. július 2 vagy 3, és 9 hónapra rá Josephine-nek születik egy lánya. Bizonyított tény, hogy a férjével, a Stackelberg gróffal, aki egy elég undorító fráter lehetett, bizonyított tény, hogy nem volt kapcsolata, tehát alibi van. Na most a lányt pedig úgy hívják, aki 1813-ban született, hogy Minóna. Ha ezt visszafele mondjuk, Minóna, anonim. Egyébként a név Goethénél már található a Werterben. Ott van, olvasgatnak, és akkor Minóna, és olvasgatnak, és álmodoznak, szóval a név nem ismeretlen, de ez se véletlen, hogy Josephine Minóna nevet adta ennek a lánynak, és változatlanul hiszem, hogy ez Beethoven lánya volt. És ő aztán 1880-as évekig élhetett. Szóval itt egy óriási nagy csavar van most a történelemben, amely egyre inkább foglalkoztat, és egyre inkább a történelmet megint teljes új színben látjuk. Ezt csak azért mondom, hogy ez a téma foglalkoztat, és amit a főiskoláról beszéltünk volna, hogy ott volt egy csíra, egy kezdő művem, ez a Omázs a Beethoven, ez lehet, hogy most talán sikerül olyan címen megírni, hogy Minóna. És ebben benne lennének az összes Beethoven témák, és az a Beethovennek az örökletes, az örök sejtjei, tehát ahogy tovább vitte, hogy mégiscsak van egy utódja Beethovennek. Szóval ez őrítő. Egyébként az, hogy a Josephine ezt a monogramot, Josephine, ha megfigyeljük, a legtöbb Beethoven műben ez a téma pam, pa, pi, pam, nagyon sok helyen benne, most zongorázok kicsit szívesen, pam, pa, ri.
Na, a hegedű versen például azt mondja, hogy
mondhatjuk, hogy Józsefine, vagy pedig Józsefine, itt is vagy. Itt is Józsefine, Józsefine. És ez érdekesség, hogy mindenkinek ajánlott egy-egy művet írásban, rengeteg csajoknak és fiúknak is, de Józsefinét soha nem írta ki a nevét. Pont az ő nevét nem írta ki, akiben halálszerelmes volt, és egy életen át ő volt, de viszont megörökítette. Pont az ő nevét megörökítette ebbe. Most elég érdekes dolgokat hallottunk. Aztán ami a nagy fájdalmam vagy örömem volt akkor, ugye, hogy én meghangszereltem megint csak tisztességes módon a János Vitézt, és ez valóban 13 évig ment is az Erkelben, mert olyan környezetet, olyan méltó palástot és méltó ruhát adtam ennek a gyönyörű műnek, amit az megérdemel. És hát sajnos aztán az idő, meg az irigyek, tudom, konkurencia kicsit lesöpörte ezt a színpadról, de változatlanul azt mondom, hogy megérte a dolog, és végül is ez is egy ok volt arra, hogy aztán, amikor elkerültem Magyarországról, Brémába, első karmesternek, akkor emiatt a darab miatt mindig hazajöttem vezényelni ezt, mert ez a szívügyem. Szívügyem volt, és mind a mai napig szívügyem. Igen, tehát elkerültem Brémába első karmesternek.
Hát előtte az operaház volt.
Hát az operázban voltam, igen, persze. Hát mindig azt mondom fiatal karmesternek, hogy egy operában meg lehet tanulni vezényelni, meg lehet. Mert annyiféle dimenzió van, amit össze kell hangolni, a színpadot, a hátsó zenével, a zenekarral, tehát legalább három szinten kell, és ide valamilyen technikát kell csinálni. Tehát azt mondom, nincs jó vagy rossz technika, hatásos technika van, egy tempót át tudok adni, egy olyan tempót, ami megfelel annak is, meg annak is. Tehát elég is ez a lényeg. Ezért ajánlanám mindenkinek, hogy karmesternek, hogy előbb kicsit tanulja meg az operákat, és aztán próbálja meg tapétázni, vagy ahogy mondjon, és ne rögtön pedig azt mondja, hogy én vagyok a nagy mellény, és akkor rögtön jövök oda, és aztán. Szóval kicsit a szamárlétre, jó értelemben a szamárlétre, ahogyan a Gardelli, hát aztán persze óriási mesterek voltak itt, a Gardelli, ugye, Patané, de Ferencsiknek is játszottam, és amit neki cselesztáztam sokat, zongoráztam is sokat. Szóval ezektől lehetett sok mindent ellesni, nem lehet tanítani, el kell lesni. Szimonov. Meg aztán, amikor kimentem tanulni Bécsben, meg mindent láttam, Karaján, Mázer, mindenkit. Szóval azért lehetett tőlük sok mindent ellesni, titkokat karmesterségre.
És akkor Bréma?
Brémában 7 évig voltam, mint első karmester, és aztán utána ott is aztán előbb-utóbb beért az idő, hogy tovább kell menni, és akkor aztán Trier, Luxemburg mellett, ott lettem zeneigazgató 13 évig. Na most Trier városáról annyit érdemes tudni, hogy Nagy Konstantin császár, aki ugyebár aztán elment Konstantinápolyba, Isztambul, ott kezdte a pályafutását, és megvan a Konstantin bazilika még, ami tulajdonképpen a trónterme volt neki, a fogadóterme, és most ez egy evangélikus templom restaurálva. Akkor ott van a Porta Nigra, a fekete kapu, amely lényegében a városfalnak egy része, és azt is aztán átalakították templommal, visszaalakították, lényeg az, hogy megmaradt, általában a régi városfalakat, kapukat, ezek mind elhordta a népség, mert abból építkeztek, mind minden. Ezt valahogy sikerült megőrizni, nem tudni miért, lehet, hogy a Napóleon kavart be, hogy ezt most már csak azért, mert régi, megőrizzük. Tehát a Napóleon volt az első az, aki felismerte azt, hogy az értékeket valamilyen módon megőrizni. Ugye hát Egyiptomot is lényegében ő által kitaposott úton a francia tudósok tömkelege áramlott Egyiptomba, és felfedezték Európa számára Egyiptomot. Tehát Párizson keresztül ismertük meg Egyiptomot. Ez azért is érdekes, mert a Rosettának a megfejtése, igen, ugye?
Rosettakő.
A Rosettakő, ugye a három nyelv, a hieroglifák, és sorolhatnám ugye a Merimé, aki bejárta egész dél-földközi tenger vidékét, a Carmennek a szerzője. És aztán Verdi is pontosan Párizson keresztül jutott el az Ajdával Egyiptomba. Érdekes módon. A párizsi opera díszletei és kosztümjein keresztül vitték aztán oda, és pontosan be volt zárva akkor, mert a poroszok ostromolták 71-ben. Párizs nem tudtak bemenni, ezért csúszott a premier az Ajdának, ugye?
Milyen feladatai voltak ott?
Trilben?
Igen.
De aztán még folytatnám, tehát a Konstantin császár megvan Portanigra, és akkor a harmadik fontos Karl Marx, kérem szépen, ott született. És bármilyen furcsa is, hát a trierék sem nagyon boldogok vele. Most próbálom lassan meggyőzni őket, hogy ugorjanak túl az árnyékukon, és azért fogadják el, hogy azért ez egy nagyon nagy ember volt ez a Karl Marx. Most független attól, hogy aztán a kommunizmus mit csinált belőle. Azért itt nagyon nagy gondolatok voltak, és vannak mind a mai napig, ha meggondolom, hogy ugye 1848-ban írta a kommunista kiáltványt, és van egy-két olyan mondat, ami 500-szorosan igaz. Tehát azt mondta Marx ugye, hogy akkor egy tizede az emberiségnek annak köszönheti gazdagságát, hogy 9 tizednek nincs semmi. Hát hol van ez az arány ma? Hát elképesztő, hogy ma 60 embernek annyi van, mint a 6 milliárdnak. Hogy ez az olló milyen óriási mértékben szét. És ez az érdekesség, hogy most lesz megint csak Marxnak, ugyebár 200 éves születés évfordulja, ez 2018, és akkor szeretnénk előadni Erwin Schulhoff, nem tudom, ismerős ez a név, cseh, német, zsidó komponista, megkomponálta 1930-ban a kommunista kiáltványt. Nagy zenekar, kórus, két kórus, gyerekek, minden. Szóval egy óriási kihívás, és próbálom ott is valamilyen módon az előítéleteket, az előítélet ellen harcolok állandóan, ha szabad azt mondani mindig. Ami az előítélet, az a legrosszabb. Tehát megmondta Einstein, ugye, hogy egy atommagot könnyebb széthasítani, mint egy előítéletet. Einstein! Hát akkor egy...
Milyen feladatok, ugye most minden, ez igen, minden. Az a minden, az mi?
Opera, operett, musical, koncertek, minden. Szóval mindent csináltunk. Majdnem az összes Wagner-t eljátszott. Tehát mindig a Wagner a mérce, mert az a legnehezebb, mert az a legnagyobb zenekar. A Vocceket ugye, Grundheberrel, szóval szép produkciók voltak, koncertek tömkelegen. Szóval érdemes volt, igen. Hát az volt a baj ott is, hogy nem mentem túl hamar tovább. Túl sokáig ott maradtam. És az ember ott marad, akkor ott marad. Ezt erkölcstelen módon kell ezt a pályát csinálni, gyorsan tovább kell állni, mielőtt összecsapnak a feje fölött az ember a hullámok, és akkor gyorsan tovább kell állni, és állandóan más 4-5 helyet kell tartalékban úgy melegen tartani, ugye auf Eislegen, ahogy a német mondja, és akkor, ha már szorul a hurok, akkor gyorsan tovább kell állni, anélkül, hogy mondjuk nagyon elvágják a nyakát. És lehetőleg állandóan több helyen, és gátlástalan kihasználni az üzletet, mert ez tulajdonképpen egy üzlet. Na most én sajnos ezt nem tudtam fölvállalni, nem is ilyen típus vagyok, mert inkább elmélyültebb típus vagyok, én elmeditálok a dolgokon, és aztán család is lett, kisebbik lányom ott született már, a Lucia. Hát így mostan én Trierben élek, gyakorlatilag félig ott, félig itt, olyan vagyok, mint egy ablaktörlő, így jobbra-balra, aztán határok megszűntek, bár most lehet, hogy megint megjönnek a határok, aki tudja. Még egy fontos téma, amit most kezdek el kutatgatni, az idegenség erotikája, avagy a cigány kultúra hatása az európai művészetekre. Döbbenetes felfedezésekre jutottam, hogy és a hasonlóság óriási. 1400-as évek elején 10-ben regisztráltatták, most szándékosan mondom, regisztráltatták magukat az első cigány jövevények Brassóba, 1419-ben. Utána pár év alatt egész Európában mindenhol regisztrálták őket, és mindenhol úgy jelentkeztek be, Andrea Duca di Egitto, Andreas Egyiptom hercege, de Hollandiában, Krakóban, egész Európában pillanatok alatt elterjedtek. És akkor az az érdekes, ugye, hogy jövevények regisztráltatták magukat, idegenek, és tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy mind a mai napig megtartották valamilyen módon idegenségüket. De miért? Azért, hogy mi, úgymond európaiak, megtanuljunk az idegenséggel együtt élni, hogy respektáljuk őket. És itt lesz érdekes a művészet, tehát az irodalom főleg és a zene, hogy a Victor Hugo, ugye a Notre Dame, Esmeralda, ott kezdődik el ennek az egész témakörnek a feldolgozása.
Cigánylány.
Jókai. Cigánybáró, Carmen cigány, és aztán a zenében pedig aztán mindig később jön az egész, és megjelenik a zenében a cigány terc, ugye ez is, hogy ez is micsoda fantasztikus hatással volt, és megtermékenyítő hatással volt a zenére, és lényegében az egész zenei irodalom aztán a mandarin, a csodálatos mandarinig ott van benne ez az erotika, tehát itt az az érdekes, hogy az idegenség hogy kapcsolódik össze az erotikával, most ez nagyon-nagyon általánosan mondva, ezt nagyon ki kéne pontosan mondani, és nem akarom, hogy senki se félreértse az egészet. Egy biztos, hogy a zene, a művészetek ezt már rég megoldották ezt a problémát, mert teljesen magukba olvasztották el. Tehát nem úgy működik, mint idegenség, hanem mint erotikum működik. De az ember még mind a mai napig nem tanult meg az idegennel együtt élni. Ez nekem a fő probléma. Ez a nagy probléma. Most nem beszélve a menekültekről, vagy bárkiről, mindegy.
Gondolom ezzel ön szembesült, hogy mikor kikerült.
Hát igen, Németországban egész más a helyzet. Ottan a lányommal együtt most például német órákat adunk a jövevényeknek. Én úgy hívom őket inkább, hogy a menekülő embereknek menekül. Mert ezek mind egyéni tragédiák sorsok. Ugye? Az egyik az 8 napon át nem aludt és vitte a 4 gyereket, az ötödik az asszony hasában. Tehát döbbenetes sorsok. A másiknak a szeme látára lelőtték a fiát, a férjét, mert nem akart elmenni a talibánokhoz. Szóval ezek olyan tragédiák, amiket nem lehet általános. Minden általánosítás sajnos egyben egy visszaélés és egy félreértésből adódó általánosítás, amely egy kalap alá vesz mindenkit, és akkor aztán sajnos ez az ember így működik. És hát, és mit tanítottam nekik a menekülteknek? Freude, schöner Götter funken, meg Freiheit, Einigkeit und Recht und Freiheit, für das deutsche Vaterland, vagy az első szöveget nem lehet énekelni, ezt tudjuk, Deutschland, azt nem lehet énekelni. Ezt tanítottam nekik, és halálboldogok voltak, és szeretnének, és akarnak integrálódni, és tanulnak, és aranyosak, rendesek. Hát aztán van egy-két őrült közöttük, akik mások között, és igen, tragédia. És pontosan ez a tragédia, hogy kihasználják ezt a helyzetet. Amúgy is jönnek, és kihasználják a nagy többségnek a gondolkodásmód, hogy rögtön általánosítanak, rögtön a menekültek, rögtön a Merkel a hibás.
Senki nem nézze, szét van lőve egy több ország. Ez az egész földrész szét van lőve.
Aleppo, hát ismerem, Aleppóból jött ez a család, nagyon kedvesek, aranyosak, Aleppo.
Beethoven.
Az idegenséggel való tudatos azonosulás, és mindig azt mondom, a tolerancia, az tulajdonképpen ott kezdődik, amikor tolerálom azt, amivel nem értek egyet. Nem
ami ért. Más, ami más.
Hát
ami
ez a nehéz dolog, hogy nem értek vele egyet, de tolerálom. Mert egyet értek, akkor fel sem erőd, de nem értek vele egyet, és mégis tolerálom. Ez az, amit Erasmus óta, mondjuk a hollandoktól, Spinoza, Erasmus, ilyen értelemben azért, bár ott is vannak hüncutségek.
De hát az Európa, az az Erasmus és Spinoza, igen, meg Kant is többen vannak.
Tehát ez is olyan dolog, hogy a demokráciának is mindenhol más színe van. Nyilván Hollandiában másképp működik, mint Oroszországban. Nem lehet ugyanazt elvárni Oroszországtól, vagy Törökországtól. Mm. És hát Magyarország nyilván közte van, tehát itt is más a színezete. Tehát nyilván, hogy a demokráciának az a baja, hogy lassabban működik. A diktatúra rögtön működik. Tehát, hogy a demokrácia mindig meg kell beszélni, akkor parlament, akkor ezé, és akkor az alatt már a gonoszok azok munkálkodnak, ugye? Egy diktatórikus szisztéma, mint a törököknél mondjuk ottan, rögtön oda, vagy az oroszoknál, rögtön oda csap, ugye? Azt hiszem, de lehet, hogy tévedek. De hát ennek is sokféle árnyalata van, vagy hogy van Kínában, mit tudom én. Hát ez egy furcsa dolog. A nyugat sem, én csak a nyugatnak a beképzeltségét nem szeretem. Hogy azt mondják, hogy akkor most az a legjobb. Az ott jó működik, de máshol lehet, hogy nem úgy működik. Ez erre is. Erre is vigyázni kell.
Igen.
Tehát nem kell azért a nyugati is isteníteni. Sok minden van a keleti népeknél is, ami nagyon sok érték van, és nem kell azt rögtön kidobni akkor. Még arra gondolok, a férfi és nő viszonya is, ugye nem biztos, hogy ez a túl nagy szexuális nyitottság, ez mindenre jó. Nem véletlen, hogy ők lefedik magukat, és védik magukat. Ez egyfajta védekezés, és hát itt a nagy probléma, még amit mondjuk, hogy az iszlám, és vagy a keresztény egyházak, ugye? Szóval a keresztény egyházak sem tudták megoldani a nagy kérdést, a szexualitás kérdését, mert ez a döntő. Mert tulajdonképpen a hit, az egyház, az nem kér más, csak önmegtartóztatás, illetve önkontroll, tehát a szexualitást uralma alá tartani valamilyen szinten. Nyilván az evangélikusoknál ott ezt megoldották jobban, de a katolikusoknál mind a mai napig nincs megoldva. És mind a mai napig nincs megoldva az ökuménia, az ortodox egyházak, az oroszok, a görög-keletiek, és hát most kezdődik a pápával valami, kezdődik valami. De hát nagyon messze van. Még ezek sem tudnak egyességre jutni. Hát akkor az iszlámmal hogy tudnának? És akkor szerintem pontos megint csak Isten keze van ebben, azért küldi az iszlámot most Európára, itt van nektek nagy keresztény nemzetek, nem tudjátok megoldani a magatok problémáját, itt az iszlám mostan, tessék, próbáljátok most megoldani. Figyeljetek oda, csináljatok valamit, ez nem működik így. Nem tudja megoldani a keresztény eszáza a nagy problémát, amin a Wagner is egy egész életen át küzdött, hogy az égi szerelem, vagy a föld, ugye a Vénusz, vagy pedig az Elizabeth. Eközött Tannhäuser, eközött szenved, ugye? Tehát a Wagnernek is ez volt a nagy témája, és igazi megoldás, hát...
Jól érzi magát a bőrébe?
Jó, igen, megtaláltam ezt a kifejezési módot, hogy hol van az a pont, ami a zenélésen túlmegy, és hol vannak azok a problémák, amiket a mai embernek meg kell fogalmazni, és meg kéne mutatni, hogy mik vannak, de hát ez messze túlmutat a zenén.
De hát akkor születnek úgy zeneművek?
Csak óvatosan. Most legutóbb megírtam, amikor Japánban voltunk, az is meg is lettett, ugye, hogy a japán himnusz az mennyire pentaton. És meg is lettett az a tény, hogy mennyire összeköt minket. Tehát a japán himnusz Kimigayo wa, ugye a Sazare Ishi, az a bizonyos kő, ami 7000 év óta kavicsokból összeáll kővé, hogy az a ez a pentaton melódia, ugyanaz, mint a felszállott tapával. Tehát tényegében ezt a óriási 10000 kilométeres távot egy pentaton híd átíveli. Döbbenetes. Kínában ugyanaz. Tehát annyira közösek, és megkomponáltam akkor ennek a variációt, a Sazare Ishi, The Apotheosis of Pentatonic, tehát a Pentatónia diadala címe, vagy apoteózis. Tehát vannak ötletek.
Mikor fog vezényelni legközelebb?
A Vesszáz Sztori lesz majd szeptemberben, az Erkelben. Hát az is egy érdekes téma. Hú, de érdekes, de jó rendezés, nagyon jó rendezés. Van, akinek nem tetszik, de szerintem nagyszerű, mert angolul énekelnek, és próza magyarul.
Van különbség? De a 9. szimfóniát operák sorát vezényli, és a musical között van különbség?
Ez nem is igazán musical, ez egy komoly opera. Ez egy komoly opera. Itt nyilván más az összeállítás, mert itt van egy ritmus szekció, akit nagyon kézbe kell tartani, és nagyon jó játszanak, hát persze nagyon jó, másfajta zene. Tehát, de hát itt van a Leonard Bernstein, hát ő maga komponálta a West Side Story-t, és ő maga vezényli a 9-et. Hát ennél...
Akkor ez a kapocs.
Ő az egyik nagy példakép, a fantasztikus ez, hogy mit óriási tehetség. Minden irányban óriásit alkotott, mind zongorista, mind zeneszerző, mind karmester.
De soha nem szakadt el a magyar opera élettől és a zenei élettől sem.
Nem szakadtam el, hát erről beszéltünk is, hogy lehet, hogy talán jobban el kellett volna szakadjak, és akkor más előjellel, más indítatással jövök vissza, így megszoktak itten, megszoktak, hogy vagyok, hát el van, nagy baj nem lehet vele, ugye jó, de hát azért ez az érzésem is, hogy most ha nagyon önkritikásan próbáljam látni a helyzetet.
Tehát a bankbára rendszeresen hazajön.
Hát most azt is ottan összekavarták, mert ugye ott is kitalálták, hogy ugye van ez az ősbankban, én mindig harcoltam ellene, hogy ez szép és jó, de nem véletlenül dolgozta át ez az okos Rékai Nándor és a Nádasdi Kálmán, akik pontosan tudták dramaturgiailag, hogy nagy tisztelet az Erkelnek, meg az Egresinek, de azért mégiscsak ezt valahogy dramatizálni kéne, tehát hogy használható legyen. Egyébként az a Rékai és a Nádasdi pontosan közelebb vitték a katonaféle bankmánhoz, és ez is egy külön témám nekem, és egy óriási összehasonlítást csináltam, hogy mi a különbség a kettő között, és pontosan a katona Kína felé vitték, ami nem sokkal használható. Mondjuk a bankbárról azt tudjuk, hogy a legelső bankbánt az a Hans Sachs írta. Hans Sachs. Az első bankban. Döbbenetes. Bankbán és az ő helytartója. Szóval. Nem, Endre király és az ő hű. Bizonyán. Szóval ez is egy óriási téma. Nekem vannak aztán ilyen témáim még, ha mondhatnám. Ugye a másik nagy témám, az németül szoktam tartani, ugye Fremd, Feind, Freund. Tehát idegen, barát, ellenség. Krieg, Hass, Rache. Háború, gyűlölet, bosszú. Az irodalomban, és mindez egy zenész tükrében. És ott próbálom azt elemezni, hogy ugye mindig arról beszélünk, hogy ne bosszuld meg, ne üss vissza, szeresd fele barátodat, ezt tanuljuk mindig, krisztusi szeretet. És mégis, amikor abban a helyzetbe kerülünk, akkor mégsem úgy viselkedünk, hanem az ősi ösztönök visszajönnek. Tehát ha visszaütünk, megöljük a másikat, bosszút állunk. És miért? Hát ha megnézzük az egész irodalmat, az nem szól másról, mint gyűlöletről. Ott van az éj királynője, bosszúária, a legcsodálatosabb bosszúária. Az egész Rigoletto, egy nagy bosszú. Ezt halljuk állandóan. Hát nyilván, hogy a szerzők azért írták, azért tartanak tükröt elénk a Verdi, meg mindenki, hogy lássa, hogy az ember, ha így viselkedsz, akkor úgy jársz, mint a Rigoletto, meghal a lányod. De mégis ott van benne, hogy a ti da 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 ri da 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 vendetta, vendetta, ez ami a legjobban az embert lelkesíti, hogy miért van ez, ugye? És itt térjünk megint csak vissza Beethovenre, hogy Beethoven az ilyen értelemben a leg, nem azt mondom, hogy a legmorálisabb szerző, hanem aki a moralitás tudásosan vállalja és szembeállítja, hogy nem, nincs dízetőne, ember, ne ezt a hangot, ne a régi bosszúnak és a gyilkolásnak és a háborúnak és a visszaütésnek a hangját, hanem más hangot üssél meg, a keresztény, a szeretet, a felebaráti szeretet hangját. Tehát ezért Beethoven ilyen szempont megint csak válaszol, mert tudatosan meg is fogalmazza ezt a tényt, hogy váltani kéne most már. De hát ez még egy pár évszázad.